Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
Másodfokú hőségriasztást rendelte jövő hét csütörtökig az országos tiszti főorvos. A következő napokban ismét tartósan 25 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet. Az extrém meleg nem csak a krónikus betegségben szenvedők, hanem az egészséges szervezet számára is fokozott terhelést jelenthet. Elfogták a Palágykomoróczi görög katolikus templom feltételezett gyújtogatóját, közölt az ukrán biztonsági szolgálat kárpátaljai részlege a Facebook oldalán. A 28 éves helyi férfi ellen büntető eljárás indult, nemzetiségek, illetve felekezetek elleni uszítás, valamint szándékos gyújtogatás miatt. Az ukrán hatóságok állítása szerint a provokáció célja az volt, hogy destabilizálják a helyzetet a határmenti régióban, és az ellenség számára megteremtsék a szükséges információs képet. Európának nem Ukrajnán keresztül kellene megvédenie magát, hanem a saját biztonságát kellene megerősítenie, mondta miniszterelnök politikai igazgatója Aspenben a CNN amerikai hírtelevíziónak adott interjúban. A magyar álláspont emiatt egyedülálló, az ukránok saját magukért harcolnak és ehhez joguk is van, de ez nem a mi biztonságunkról szól, mi soha nem kértük őket arra, hogy a nevünkben harcoljanak, mi nem akarunk konfrontálódni Oroszországgal, jelentette ki Orbán Balázs. Jóváhagyta az ukrajnai háború kezdete óta a 18. szankciós csomagját Oroszország ellen az Európai Unió. Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az ex-közösségi portálon azt írta, a büntető intézkedések tovább csökkentik a Kreml háborúra fordítható anyagi forrásait, mert az eddigi szankciókat megkerülő orosz árnyékflotta további 105 tartályhajóját és üzemeltetőiket veszi célba, valamint korlátozza az orosz bankok finanszírozáshoz való hozzáférését. Két évvel 2027 végéig meghosszabbította a tagállamok gáztárolási kötelezettségeit az Európai Unió tanácsa. Eszerint a tagállamok területén található földfelszín alatti gáztárolókat a kapacitásuk legalább 90%-áig fel kell tölteni, de ez rugalmasan teljesíthető október és november hónapban. Magyarország továbbra is a kínai beruházások első számú európai célpontja kíván maradni, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ez nagyban hozzájárul a gazdaság teljesítményéhez és dimenzióváltásához. A tárcavezető kínai vállalatok vezetőivel vett részt munkareggelin még tegnap. Panda kötvényt bocsát ki Magyarország. Az államadóságkezelő központ közölte, mandátumot adott egy elsősorban kínai intézményi befektetőknek ajánlott devizakötvény kibocsátásának megszervezésére. Az egészségablak alkalmazás új funkciója segít minél korábbi szakrendelési időpontot foglalni, hívja fel a figyelmet Rétvári Bence. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani, tudatta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára az MT-vel. Közel 2000 kőhoni szervezet nyert támogatást az erősödő Kárpát-medence program keretében, mondta Nacsa Lőrinc. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt közölte, a támogatás összértéke 1,5 milliárd forint, működése, fejlesztése, eszközbeszerzése, valamint programok és rendezvények megvalósítására lehetett ezt a pénzt elnyerni. A magyar nemzet csak akkor lehet erős, ha erős közösségek alkotják, emelte ki a politikus. A gyakorlati képzés támogatja a 2025-26-os szakképzési tanévrendje, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium az MT-vel. A magyar közlönyben megjelent jogszabály értelmében az új tanév első tanítási napja szeptember 1-e hétfő lesz, az utolsó pedig jövő év június 15-e hétfő. Az évközi szünetek és az érettségi vizsgák időpontjai azonosak lesznek a köznevelési tanévrendjével. Már több mint 21 ezer fiatal állt munkába a nyári diákmunkaprogramban, a jelentkezőket továbbra is várják. Azok a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt augusztus végéig ebben, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. Comba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár szerint eddig mintegy 3600 munkáltató 3,5 milliárd forint támogatást kötött le. Jövő vasárnap, július 27-én tartják Lőrinciben a Szent Anna búcsút. Az idén ünneplik a kápolna felszentelésének 300. évfordulóját. Az ünnepi szentmise a megszokottnál egy órával korábban, 9 órakor kezdődik a Zagyva folyó partján lévő kápolnánál. amelyet Tamási József atya mutat be. A városi templomtól 8:30-kor indul a körmenet a kápolnához. A lőrinci hívek szeretettel várják a búcsú zarándokokat a jubileumi búcsújukra. Végül az időjárásról. Holnap a gomoly és fátyol felhők mellett derült lesz az ég, az ország keleti felén van esély záporra, zivatarra, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 12 és 17 fok között, napközben aztán 31-33 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A játszótársam mond, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig játszani? Akarsz-e együtt a sötétbe menni? Gyerek szívvel fontosnak látszani, nagy komolyan az asztal fűre ülni, borból, vízből mértékkel tölteni, gyöngyöt dobálni, semminek örülni, sóhajtva rossz ruhákat ölteni. S akarsz-akarsz-e játszani, akarsz-akarsz-e játszani, akarsz-e játszani mindent mi élet, ha vasteled és hosszú-hosszú őszt, lehet-e némen téját inni véled, rubin téját és sárga pára gőzt, akarsz-e teljes tiszta szívvel élni, hallgatni hossza néha-néha félni, hogy a körúton járkál a november, ez utca seprő szegény beteg ember. Ki fütyörész az ablakunk alatt? Akarsz játszani kígyót, madarat, hosszú utazást, vonatot, hajót, karácsonyt, álmot, mindenféle jót? Akarsz játszani boldog szeretőt, szilelmi sírást, cifra temetőt? Thank you. élni, mely valóra vált. Virágok közt feküdni lenn a földön, s akarsz-akarsz-e játszani halált? Akarsz-e élni, élni mindörökkön? Játékban élni, mely valóra vált. Virágok közt feküdni lenn a földön, s akarsz-akarsz-e játszani halált? S akarsz-akarsz-e játszani, akarsz-akarsz-e játszani? Játszani.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Tokaj, észak-magyarországi város, Borsodabaújszemplén vármegyében, a Tisza és a Bodrog találkozásánál, a Kopaszhegy lábánál, a Tokaji járás központja. A Tokaji borvidék névadó települése, amiben nem csak a bortermelésben és a kereskedelemben játszott szerepe, hanem stratégiai, közlekedési csomóponti fekvése is szerepet játszik. Tokaj a magyarság emblematikus városa, a Tokaji aszú névadó települése, Hungarikum világörökségi helyszín, a fehér borok, a színes kultúra és a tolerancia városa 950 éve. A magyar nemzet és a nemzeti összetartozás egyik szimbólumává lett. A most következő riportom a 950 éves Tokajról és a település hitéletéről szól. Várhelyi Gyula művelődés szervező könyvtárossal ültem le beszélgetni. Tokajban, a Hímes udvarban találkoztunk, és a 950 éves Tokajjal kapcsolatosan beszélgetünk, egészen pontosan a 950 éves Tokaj keresztény világának évszázadairól. Nagyon találó a cím, honnan induljunk? Talán egy idézettel, ahogyan is kezdte a tanulmányát, Bényei Józseftől olyan találóan tanulmánya elejére azt írta, hogy gyökerek nélkül pedig sárgára szárad a fű, virág, bokor és fa, gyökerek nélkül nincs élet. A gyökér az embernek a haza, a valóságos és szellemi szülőföld, elődök tartása, cselekedete, gondolkodása és érzelmei. Valóban, nagyon találó ez a gondolat. Ezen túl honnan is induljunk a visszatekintésünkben?
Ez az ismert konferenciának az egyik előadásának a Anya Gábor történő bevezető idézet volt, ami nagyon megnyerte a tetszésemet, mert minden szava igaz és nagyon fontos. És hát azt gondoltam, hogy ilyen szép gondolatnak, mint hogy az államalapító István királyra is emlékezzünk, illetve a 950 éves Tokaj keresztény világának az évszázadairól, akkor azt gondoltam, hogy ez nagyon méltó gondolat a bevezetéshez.
Nos, hogyha a keresztény világ évszázadaira tekintünk vissza, hol is található egészen pontosan Tokaj települése, mikortól Tokaj, mit lehet ezzel kapcsolatosan elmondanunk?
Igen, a korábbi okleveleink is mindig úgy jegyzik meg, hogy a Tokaj a Bodrog-Tisza összefolyásánál és a Tokaj hegy lábánál jött létre évszázadok alatt. A bevezetőben említettem, hogy az első említése ennek a településnek, amikor még nem Tokajként volt ismerős és ismert, akkor Anonymus a gesztrájában Hímes udvarként jelölte meg. Később a Hímes udvar nevet követte a kőrév. A kőrév pedig azt jelentette, hogy révkikötő volt itt tulajdonképpen, és a Tisza szabályozása előtt is még a hosszú folyamon nem lehetett mindenütt átmenni, ugye a hidak és egyéb más eszközök hiány, hanem mindig valamilyen gázdót kerestek, és itt ez a kőrév, ez egy tulajdonképpen egy átjárás biztosította Tiszán. Tehát az első említése Tokaj helyének Hímes udvar, majd következett a kőrév, és majd csak a 14. század, tehát az 1340-es évekből, tehát a 14. századból ismerjük a Tokaj elnevezést. Na most ez vitatárgyát képezi a történészek között is, hogy honnan ered ez a Tokaj név. Van, aki azt mondja, hogy szláv eredetű, hogy Tokaj, hogy két folyó összefolyása. Én hajlanék afelé, hogy valószínűleg tartom, hogy inkább a korábban a Tiszában található sok tokhalból eredt a Tokaj elnevezése. Én ezt gondolom, és nekem szimpatikusabb, ha ebben gondolkodunk. Vitatható egyik másik is, de mégis ha az ember választana, akkor a szívemhez közelebb áll az, hogy a tokhalból. Nagyon érdekes dolog például, hogy volt korábban olyan vezetéknév, hogy Tok, mert például az Földesben az iskola igazgatóm a gimnáziumban Tok Miklós volt. Tehát innen a Tok elnevezés.
Tokaj településen mikor jelenhetett meg először a keresztény élet? Milyen messzire kell visszamennünk a történelemben?
Én azt gondolom, hogy egész Szent István koráig bátran mehetünk vissza Tokaj keresztény életét tanulmányozva, és a másik az, hogy bátorkodom megjegyezni, és ezt a ismertető előadás konferencián is elmondtam, hogy a keresztény élet együtt jelent meg a Tokaj várával. Tehát nem tudok olyan helyet úgy elképzelni, egy olyan várat, ahol valamilyen formában, akár sátor, vagy patisva, vagy valami, hogy ne lett volna jelen a keresztény kultúra, nem jelent volna meg maga a papság is például. Tehát olyan vár, ahol az írástudó és művelt papság nem vett részt, akik okleveleket készítettek és írtak, és együtt éltek a vár uraival, főuraival. Szerintem összefügg a Tokaji vár keletkezésével.
Amiről mit mondhatunk el? Mit lehet tudnunk erről a Tokaji várról? Hol volt eredetileg, és mi a története?
Ugye a Hímes udvar név, ez innen, hogy a szép természeti környezet, és ha már Hímes udvarról beszélünk, akkor a gesztájában Anonymus úgy jegyzi ezt a Hímes udvar nevet, hogy a Földvár. Tehát a Földvár már létezett. És ha a Földvár is volt, létezett, ugyanúgy, mint nem kell messzire menni, a szomszédságunkban Szabolcsi Földvár. Tehát az egyidős a honfoglalással, illetve még azt is mondhatnánk bátrabban, hogy a honfoglalás előtti. És hát most ugye térhetnénk rá, hogy hányas honfoglalás az 500-as, 600-as, 800-as évekből, de hát ebben már nem érdemes belemenni. Tehát az első vára az a Hímes udvar nevet viselhette, ami földvár volt, és felvetődik akkor az a kérdés, hogy a 18. században Rákóczi Ferenc parancsára a földig rombolták a kővárat, ami ugye egy nagyon nagy ugrás a Hímes udvarhoz meg a kőrévhez képest. Csak ezt azért említem meg, mert mindig a hadak útjában volt ez a Bodrog-Tisza összefolyása és a tiszai rév átkelőhely. Ez egy nagyon fontos, korábbi évszázadokban fontos hadászati pontnak tekintették, és nyilván többször gazdát cserélték, gazdát váltott. Na most, hogy miért nem találjuk a nyomát esetleg a Hímes udvarnak, vagy a későbbiekben még a kőrévnek? Hát mert olyan óriási pusztításokat végeztek, történetesen pont az utolsót a 18. században, tehát a Rákóczi vár végleges pusztításával, hogy olyan tökéletes munkát végeztek, hogy még a Bodrog vizét is átvezették. Tehát akkor ne csodálkozzunk azon, hogy a honfoglalást követően, mondjuk a 11. században elmosta a földvárat. ha nem találunk dokumentumokat, korabeli dokumentumokat is, akkor is el kell azt fogadnunk, meg vannak korábbi írásaink, amely beazonosítható a hímes udvar, éppen Anonymus a gesztájában.
A honfoglalás után mit mondhatunk el, hogyan erősödött meg a keresztény élet itt a településen? Erre milyen utaló jeleket gyűjtött össze, kutatott ki?
Tényleg így van, hogy köszönöm szépen, hogy felhívta a figyelmemet rá, mert László király és Könyves Kálmán által megtartott zsinatok is megemlékeznek a kereszténység jelenlétéről itt Tokajban, pontosabban a Szabolcsi Földvár esetében, de a Tokaji Földvár esetében is. Nagyon korán megjelent itt a keresztény élet és a kereszténység, és ami még érdekes említése méltó, hogy a később a 13. század derekán a Szentföldről hazatérő Johanita rend, keresztes lovagrend és a stefaniták szerzetes rendje is itt a környezetünkben tevékenykedtek. Tehát a korai keresztény életet ezek vezették be, és a keresztény életünk erősödésére és fejlődésére jótékony hatással volt ez a Szabolcson megtartott zsinat, illetve Tarcalon és a Szentföldről ide érkező keresztes lovagrend.
Ha tovább elemezzük és tovább beszélgetünk tanulmányáról, amelynek témája tehát a 950 éves Tokaj keresztény világának évszázadai, javaslom, hogy kiránduljunk tovább az évszázadokban, ugye most az 1260-as, 1390-es évek közötti időszakról beszéltünk eddig, ha a következő évszázadokat nézzük és tekintjük, hogyan változott a kereszténység élete a településen?
Igen, elsőként a 15. század elején, pontosabban 1411-ben jelentek meg Tokajban a pálos szerzetesek. Na most a pálosokról azért annyit tudni kell, hogy ők gazdálkodtak és önellátók voltak, tehát igyekeztek olyan területre menni, ahol megfelelő mennyiségben állt rendelkezésük akár a szőlőkultúra, tehát a szőlő, a borászat kapcsolatos és a halállomány. És a másik pedig az, hogy nagyon érdekes dolog, hogy önmagában a páros szerzetes rend, ez egy csoda, nem csak amiatt, mert hogy magyar alapítású, ugye, hanem amit tevékenykedtek évszázadokon keresztül, és itt a malommal is rendelkeztek. Tehát ez a három, hogy szőlőműveléssel foglalkoztak, szőlőt telepítettek, malommal rendelkeztek, nyilván bérmunkát végeztek, a másik pedig ez a három dolog szükséges a keresztény élethez, ugye a bor, a kenyér, és hát a hal, de hát a hal az már másképp jelentkezett. Elsőként itt a pálosok alapítottak kolostort, a 15. század között újítják fel, és sajnos a 16. században a különböző trónviszályok miatt ezt lerombolják, és amiről megferkeznek és további kutatás igényelne, hogy a 16. század közepén visszatérnek a kolostorukba, melyet majdnem ugye 17. század elejéig birtokolnak, és akkor hagyják el végleg Tokajt, és elveszítik az ingóságokat is. Tehát a pálosok itt nagyon sokat tettek egyrészt a keresztény élet megerősüléséért, a másik pedig az, hogy hát tevékenykedtek, dolgos rend volt, tehát akár a borkészítésben, akár a mezőgazdaságban, vagy éppen a tiszai halászatban.
És ha a szerzeteseket tekintjük, akkor Tokaj településén egy másik szerzetes rend is megjelent. 1712-ben érkeztek a településre, hogy ön is írja, a kapucnit viselő, a szigorú ferences regula szerint élő, alamizsnás és missziós pasztorális barátok. Ők is megjelentek akkor a településen?
Igen, a pálosok mellett egy pár évtizeden keresztül megjelentek a kapucnis barátok, ez az úgynevezett pasztorális barátok, és először 1714-ben szállásuk a mostani római katolikus parókia melletti épület volt, majd ezt követően felépítették a rendházukat, és ami nagyon érdekes, hogy torony nélküli templomok is létezett, ez tulajdonképpen a mai gyermekotthonban van. Sajnos a gyermekotthon már nem őrzi a nyomait, azért, mert a templomot, ugye ez kétszintes magasság volt, megbontották és vasbeton födémmel vágták keresztbe. És ha már itt a templomokról beszélünk, akkor tessék megengedni, hogy megemlítsem, hogy a korábbi évszázadokban, és ha a keresztény kultúráról beszélünk, és a keresztények megjelenésével és erősödésével, valaha az évszázadok korábban 7 temploma is volt Tokajnak. 7 templom. Ez a 7 templom, ez a római és a görög, evangélikus és református, ortodox, a zsidó, amennyiben ugye inkább azt mondom, hogy a zsidó az imaház, a másik pedig a kapucinusoknak a temploma. Tehát ez a 7 templom, attól függetlenül, hogy Tokajnak a lélekszáma soha nem haladta meg a 6000 lélekszámot, vagy éppen, hogy meghaladta, de már most nagyon kevesen vagyunk, talán 3000 valahányan, tehát amikor a legtöbben voltunk a két világháború között, akkor is olyan 6000 körüli volt a létszám, de amikor a második világháborúban bekövetkezett ez a csúnya dolog, akkor 1000 zsidó honfitársunk mondjuk így pusztult el, tehát ezt a mai napig sem tudja kivédeni Tokaj. Mondom, ez a 7 templom, ez önmagában csoda, egy-egy ilyen kisvárosnak, ami soha nem haladta meg a 6000 lélekszámot, és ebből a 7 templomból ugye a kapucinusoknak a temploma az tönkrement, mert átalakították és gyermekotthon lett, a zsinagógából kulturális központ lett, és még egy templomunk pusztult el újmond, az pedig az evangélikus templom. Nagyon sajnálom, hogy elment. Ez a római katolikus plébánia mellett van a volt evangélikus templom. Ezt nagyon kevés volt már a híveknek a száma. Ugye még 100 esztendővel ezelőtt az evangélikusoknak több száz híve volt, ami most hát minimálisra, talán ha jól tudom, 10 vannak. Tehát ez önmagában egy csodálatos dolog a 7 templom, és a 7 templomból tulajdonképpen még ma is megvan 5 templom. Tehát a római görög, a evangélikusoknak olyan templomok nincs, de van gyülekezeti helyük, és akkor a református és az ortodox. Az ortodox templomot most újítják fel. Az ortodox templomban, ha szabad talán még annyit mondani, hogy szerb fennhatóság alatt állt, tehát a szerb patriarka volt a vezetője. Az ortodoxoknak ahány ország annyi patriarkája van, de most nagyon érdekes dolog, nem tudom milyen megfontolás volt, talán vagy 15 évvel ezelőtt a volt szerb ortodox templomot a magyar kormány az átadta az orosz ortodoxiának, tehát jelenleg az orosz ortodoxia templom tulajdonosa, és újítják fel. Egyébként Nyíregyházán van még nekik hívük, de nem sokan vannak.
Köszönöm szépen önnek, hogy megemlítette, valóban kíváncsi lettem volna arra, hogy jelenleg még a 7 templomból hány templom áll és működik, de akkor erre már utaltunk és tettünk utalást, valamint hogyha visszatérünk a történeti visszatekintésünkben a kronológiai sorrendhez és a kronológiai elemzéshez, akkor el kell mondanunk azt, hogy a pálosok és a kapucinusok mellett bizony még a piarista tanító és oktató rend tagjai is jelen voltak a település életében.
Igen. A 18. század elején megjelennek a kapucinusok, után a piarista tanítórend. Még a kapucinusokról annyit talán, hogy Tokaj neve elsősorban a só kereskedelemben vált ismerté, elsősorban már a 11.-12. században megmerem kockáztatni, hogy korábban, mint a borkereskedelem és a boráról, a só kereskedelem hamarabb, és itt a 18. században, amikor a kapucnit viselő szeretetesen megjelent, akor az itteni sóhivatalnak, úgymond sóhivatal, ez nagyon mai világban ez nagyon fura kifejezés. Azért is nagyon érdekes is zárójelbe jegyzel meg, ha egyáltalán itt van zárójel, hogy létezik nálunk a Rákóczi Dezsőfi kastély, ami korábban diákotthon volt. Az soha nem volt a Rákóczi Dezsőfi kastély, hanem az mindig sóhivatal, tehát a magyar királyság sóhivatalnak, tehát ott lakott a só ellenőr, a só mázsáló és egyéb más. Na de hát mennyivel jobb, ha úgy hangzik, hogy Rákóczi Dezsőfi kastély, mint hogy a tokai sóhivatal, tehát ezt nem nagyon...
Nem nagyon kell magyarázni.
Igen. És akkor megjelentek a piarista tanító rend tagjai 1720-as évek elején, és majd csak később telepedtek le, és a nagyon érdekes, hogy itt fenntartották ugye a gimnáziumot. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy egy 100 kilométeres sugarú körzetben itt más gimnázium nem volt található. Ez az első gimnázium egy 100 kilométeres sugarú körzetben.
A Tokaji Piarista Gimnázium.
A Tokaji Piarista Gimnázium, igen. És ők ugye templomot nem építettek, de a Botok partjához közel egy kis kápolnát építettek, de azt megszüntették a híd és útépítés ürügyén. És a Tokaji Piarista Gimnáziumnak van úgymond jó utódja, új helybe költözött, mert amikor Mária Terézia meghalt 1780-ban, és őt követte, hogy 1780-tól 1790. második József, és a második József uralkodása idején ő, hát olyan finom fogalmazással élve, eltörölte a rendeket. Pontosabban a tanítórendeket meghagyta, de más rendet nem, és akkor így megmaradtak a piaristák, de el kellett neki költözni Tokajból új helybe, mert új helyben a párosoknak a rendháza megszűnt, feloszlatták, az üresen maradt, és a piaristák akkor költöztek át új helybe, és a mai napig megvan a piarista gimnázium, kevesen tudjuk. Itt nagyon érdekes dolog, hogy amikor könyvekről és könyvtárakról beszélünk, hogy nemrégen, ugye éppen a 950-es évforduló ürügyén emlékeztünk, hogy a Tokaji Városi Könyvtár 60 éves, ez is része volt a 900 meg része és a 950 éves évforduló jegyében történő programoknak, és akkor úgy eszembe jutott, hogy a mai napig is mivel hogy új helybe költözött a tokai piarista rend és a gimnázium, vitte a könyv állományának nagy részét, és ott még körülbelül 500 kötetnyi kötet. Tehát ha azt mondom, hogy 60 éves a tokai könyvtár, az lehet, hogy a könyvtár, de ha a könyvgyűjteméről beszélünk, az nem azonos, hogy a könyvgyűjtemé a könyvtár, mert nem hiszem, hogy a piaristák a könyvtárok volt, de volt egy nagy könyvgyűjteményük, amiből most a mai napig is több száz fellelhető az újhelyi piaristáknál.
Térjünk vissza tanulmányához, szintén öntől idézek, úgy fogalmazott, hogy a 18. század a templomépítések és a természeti csapások évszázada is volt. Mire utalt ezzel a mondatával?
Igen, hogy Tokajnak nagy előnye volt, hogy volt vára, de legalább annyira volt hátránya, hogy volt vára, mert mindig hadászati központtá vált, hadakozás központjává vált Tokaj. Ez nem csak építése, hanem elsősorban egy háború rombolással folyt. És hát tulajdonképpen, hogy a római katolikus temploma mikor épült, nekem az a véleményem, talán az első gondolatok között említettem, hogy ahol a vár megépült, ott már ott kellett lenni a keresztény életnek, a keresztény kultúrának és a templomnak. Mindegy, hogy az egy sátor formájában, mindegy az, hogy egy patis fal vagy valami, de jelen volt. De hát utána ugye a különböző viharos évszázadok pusztították, és hát így a 18. század azért a templomépítések évszázada, mert a korábbi természeti katasztrófák, elemi csapások, na de hát az emberi gyarlóságból fagadó tevékenység is nagyon sok templom pusztítását okozta.
Például?
Több templomunk, beleértve valamennyi keresztény templomot, több alkalommal a tűzvész martaléka lett. Ez természetesen abból adódik, hogy olyan építőanyagokat használtak még, ugye, amiben fából borították, zsindejtető, stb. Tehát ez nagyon tűzveszélyes volt. És hát, mondjuk a római katolikus templomra gondolunk, akkor ez legkorábban, amit építettek, újraépítették tulajdonképpen 1744-ben, és ez még érdekes, a mai templomunk, ugye, Jézus szíve templomra van felszentelve, de korábban Keresztelő Szent János tiszteletére szentelték fel a korábbi templomunkat, és a mostani helyen, ami található, új alapokon le kellett bontani, mert annyira megrongálódott, hogy már felújítani nem lehetett, és 1909 és 13 között építették fel a jelenlegi templomunkat, és ezt szentelték fel Jézus szentsége szíve tiszteletére.
Nagyon szép helyen található mind a mai napig ez a templom, mondhatjuk úgy, hogy Tokaj belvárosában, központjában, szívében, közel található hozzá a plébánia is, tehát valóban egy ilyen történelmi környezetben.
Igen, és senkit nem akarok megsérteni, ugye egy kicsit az embernek a szíve, lelke mindig befelé hajlik, és nem önző módon merem állítani azt, hogy Zemplén egyik legszebb temploma a Tokaj Jézus szíve tiszteletére emelt templom. Korábban ugye a kegyura a Rákóczi család volt, de 1710-es évek után a Rákóczi szabadsághoz követően állami tulajdonban, úgymond a magyar állam tulajdonába került, és a pénzügyminisztérium volt sokáig a tokaji templomnak a kegyura. Tehát amikor újra építették a 1910-es évek elején, akkor a kegyúri jogokat a pénzügyminisztérium gyakorolta.
Tanulmányában arra is utal, és arról is ír, hogy hogyan alakult a település életében a görögkatolikus egyház jelenléte, a reformáció megjelenése és az evangélikus egyházközség életét is elemzi. Ahogy már említést is tettünk és utaltunk is rá beszélgetésünkben, ezek a vallási felekezetek is
igen,
jelen voltak és jelen vannak.
Igen.
A település életében.
Igen, mert hogy a keresztény egyházakról volt szó, természetesen ők is részesei a keresztény kultúránknak és hitéletünknek, és a görögkatolikus egyház hívei a 17. század elején érkeztek első alkalommal Tokajba, és akkor építették fel az úgynevezett cerkó templomokat, ez fából épült, mint ahogy a pincében, amikor tettünk a látogatást, említettem, hogy amikor a uszályokkal a sót szállították, nyilván nem vitték vissza az uszályokat folyammal szembe, hanem itt felhasználták, és ebből építették például akkor a 17. században az első fából készült görögkatolikus templomot. Ez természetesen hát a tűz és az árvíz ezt pusztította, és hát ugye a görög kultúrában, a görög hitvilágban a Szent Miklós püspök nagy tiszteletnek örvend, és Szent Miklós püspök tiszteletére szentelték fel. Ikonosztáza, becses emléke a tokaji művészeti élete, ami még ugye, hogy paphiánnyal küzdünk, és a parókus a másik három település lelkipásztora is, ugyanúgy, ahogy mondjuk a római katolikus esetében is, a kertészatjának három, mert ugye van Botrokkeresztúr, Kisfalud, meg még a Takta közben is misézi filiája. Köszönöm szépen. Nagyon szép, érdemes a művészettörténeti jelentőségét is megemlíteni a görögkatolikus templomnak a bejáratánál, már annál is inkább, mert egy helyi kiváló festőművész és tanárember készítette Makordi Sándor, aki a Debreceni Tanítóképző Főiskolán tanároskodott. Na és hát akkor, ha ugorhatunk, akkor a reformáció már az 1540-es években bontakozott itt ki a városunkban, és az 1600-as évek elején az első református gyülekezeti együttléte alkalmas idéglenes helyet a temető közelségében alakították ki, és majd ezt követően közel 100 éven keresztül magánházaknál, illetve veszélyfalú imatermekben, meg már korábban említettem az úgynevezett patis fal, ezt úgy készítették, hogy veszővel megcsinálták az oldalfalakat, függőleges ágakat megfonták, és sárral tapasztották be tulajdonképpen. És hát nagyon gazdag hitélet van a reformátusoknál, meg merem ezt kockáztatni, nagyon sokan járnak templomba, és a magyar államnak köszönhető is, hogy az elmúlt esztendőkben, azt hiszem talán 500 000 forintos költséggel újították fel kívül belől, és a parókiát is rendbe tették. És érdekes, hogy lelkipásztorait 1544 óta ismerjük. Tulajdonképpen nem is a reformátusokat kellett volna, ha a kronológiát nézem, hanem a evangélikusokat előrébb venni, mert nekik ugye az egyházközség a 16. század első felében jött létre, és hát ők is magánházaknál tartották az első istentiszteletüket, és a római katolikus parókia melletti épületegyüttest megvásárolták, és itt alakították ki az imatermüket. Ezt is már említettem korábban, sajnos ezt, mivel kevés gyülekezeti taguk volt, el kellett adni, eladták. Először átadták a városnak, azért adták Tokaj városnak át, mert az evangélikus egyházközség tulajdonában lévő, nevezzük az imaterem és parókia, amit használtak a templom mellett, ott 4 vagy 5 lakó volt, és ők nem tudtak elhelyezésről gondoskodni, így átkerült a polgármesteri hivatal tulajdonába, és a polgármesteri hivatal, pontosabban az önkormányzat értékesítette, és most magántulajdonban van, felújítása folyik, bizonyára tetszett látni, hogy ott egy panziót alakítanak ki. Én nagyon sajnálom, legalább a templom része maradt volna meg, hát az lenne mondjuk még szebb, hogy meg kellett volna hagyni legalább a homlokzatát. Bocsánat, ha mondhatok ilyet, hogy Erősvár a mi Istenünk nem zavart senki, és egyébként egy evangélikus kultúrát bemutató, gyülekezetet bemutató kiállításot lehetett volna gondoskodni. És ami még a most ugye felújításra kerül a említett ortodox szerb templom, ez amikor a 16. században elsőként érkeznek ide a szerb terepesek, akkor egyben megjelennek a görög kereskedők is, és itt azt még érdemes megemlíteni, hogy létezett ugye éppen a szőlőbor kultúrával kapcsolatban a Orosz Borvásárló Bizottság, amelynek nyilván a többsége ortodox vallás gyakorló volt, és ez a bizottság, ez körülbelül egy 30-40 fős társaságot jelentett, és 1790-ben építik fel templomokat. És még 1785-ben 33 ortodox házban laktak családok, viszont már 1910-ben nem, és ezt azért megőrizte a város nagyon helyesen és nagyon szép gondolatként a templomot. A mai napig is ugye áll ez a templom, és korábban, amíg nem kapta vissza az orosz ortodox egyház, addig helytörténeti múzeum, illetve Tokaji galéria működött a falai között, sőt, rövid ideig még házasságkötéseket is tartottak a falai között. És akkor annyi, hogy 2018-ban visszaadta a magyar állam az ortodox híveknek, jelenleg a Moszkvai Patriarkátus Magyar Ortodox Egyházmegye Tokaji temploma, címünnepe ugyanúgy, mint a görög katolikusok esetében, itt is csodatevő Szent Miklós püspök. Jelenleg ugye a teljes körű felújítása folyik, és ami nagyon érdekes számomra, hogy 2023. június 15-től van felszentelt papja Szegedi István személyében. Ez azt jelenti, hogy a Szegedi István nemrégen, ugye, ahogy említettem, szentelték papá, 15 éven keresztül az ortodox egyházmegyének a diákonusa volt, tehát annyit kellett várni a felszentelésére, tehát ilyen hosszú ideig volt. És hát itt, ha szabad megemlékezni, egy lassan már itt a végéhez érve, hogy volt többek között, hát több kiválósága is a városnak a régmúlt időből. Itt csak egyetlen egyet említenék meg, Mosolygó József parókus atyát, aki a görögkatolikusok kiválóságának mondhatjuk. Nagy barátja volt egyébként Mosolygó József Béres Béla esperesünknek is, tehát nagyon kedvelték egymást. Ő mondott búcsúbeszédet, Béres Béla, esperes urunk mondott Mosolygó József sírja fölött. És ha szabadna őt idézni, Mosolygó József parókust, hogy a Tokaj monográfiájában milyen véleményt alkotott, idézem: Tokaj azon kevés és dicséretre méltó települések közé tartozik, ahol vallási völlögás dacára nincsen, hogy falai között az összes keresztény vallás felekezet képviselve vannak. Nem csak a mindenkori lelkészkedőpapság érdemez, hanem a híveké is. És érdekes, tényleg így van, hogy soha nem volt, legalábbis sem hagyományainkban nem tapasztaltuk ezt, sem írásban, hogy valahogy is, hogy ahogy említettük a beszélgetés során, hogy 7 templom, ez 7 felekezet, hát keresztények, 7 felekezeti templom, soha nem volt villongás, sőt, itt a zsidó kultúrtörténeti valláshoz tartozókkal sem volt semmi nézeteltérés, tehát békességgel megvoltak egymásra, és itt Mosolygó József parókus atyának teljes mértékben igaza van. És érdekes dolog, hogy említettem azt, hogy tulajdonképpen a nyelvi nehézség sem okozott gondot, annak ellenére, hogy a templomokban a szent litúriát, vagy az istentisztelet imaórákat például a 18. században, vagy még ezt követően rövid ideig, magyar, latin, egyházi szláv, bizánci görög, német, tót és héber nyelven végeztek. Tehát ez azért, hogy 7 temploma volt, meg ilyen sokszínű volt az istentisztelet, a szent liturgia, ez annak is köszönhető, hogy a borkereskedelem vonzotta ide a különböző nemzetiségű embereket, és ezek a különböző nemzetiségű embereknek megvolt a maga istentiszteletre alkalmas helyük, hát ezért is alakult ez így, vonzotta őket ide.
Így hangzott tehát tanulmányának fontosabb momentumai, még egyszer ismételjük el a legfontosabbakat a végéhez közeledve. Ugye ebben a tanulmányban tehát a 950 éves Tokaj keresztény világának évszázadait tekintette végig, és hogyan fejezi be a tanulmányát? Milyen konklúziót, milyen összegzést fogalmaz meg a 950 éves Tokajjal kapcsolatosan?
Én örömmel gondolom azt, hogy a városunk jubileumi 950. esztendejét gazdag és változatos eseményekkel ünnepeltük meg, és a kereszténységünk kezdeteire történő visszatekintő múltidézésünk is alkalmat nyújtott arra, hogy végig tekintsük ezt a 9,5 évszázadot. Önmagában érdekes, megható, tanulságos, szép, és hát örömteli dolog visszaemlékezni. Még azért annyit tessék megengedni, hogy a mostaniakról beszéljek, tehát ne feledkezzünk meg a mostani lelkészeinkről.
A múlt után érkezzünk meg a jelenbe.
Mert a tanulmány, igen, bátorkodtam megemlíteni azt, hogy hát amikor Mosolygó József görögkatolikus parókust említettük, és akkor azt mondta, hogy nem voltak vallási ellentétek, ez a mai napig is. Már most úgy mondjuk, hogy az ökuméniában jelen van, tehát nagyszerűen együtt vannak a keresztény életben, a hitben, a kultúrában, a jelenleg itt lévő és tevékenykedő papjaink, ugyanúgy Gerlai Pál, a evangélikus lelkészünk, Gorsa György, a parókus esperesünk, a görögkatolikus Kertész Ferenc atya, Szeged István, az új ortodox papunk, és hát Tóth Orsoly, a lelkipásztor asszony, és őt is az ökuménia teljes nyitottsággal a keresztények egység törekvése, igényei szelleme hatja át. Tehát, hogyha a keresztény hitvilágunkat és kultúránkra visszatekintünk, akkor évszázadok óta, tehát az első templom, ami a várral megjelent, a mai napig is tényleg a szeretet és a békesség és a együvér tartozás érzése hatja át.
Köszönöm szépen a beszélgetést Várhelyi Gyula művelődés szervezőnek, könyvtárosnak.
Köszönöm szépen, én is nagy öröm volt számomra, hogy önnel beszélgethettem, és hát remélem vannak olyan gondolatok, amit majd sikerül a Szent István Rádión keresztül másokkal is megosztani.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat jövő héten kedden este 21 óra 5 perctől megismételjük.